Sátoraljaújhelyről helyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A jövő hét elején már a 10. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Tégy jót, ezzel a mottóval 2016-ban rendezett először véradást a szerkesztőségünk a cselekvő szeretet jegyében. Szeptember 15-én, hétfőn 14-től 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egriesseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. A héten Magyarországra látogat Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter, jelentette be Szijjártó Péter. A magyar-ukrán kapcsolatok folyamatos somlása miatt a felelősség egyértelműen Kijevet terheli, de a magyar kormány továbbra is a párbeszéd híve, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Azt mondta, nem Magyarország vette el az itt élő ukránok jogait, hanem épp Ukrajna veszi el folyamatosan a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. Amíg az Európai Uniónak valamiért fontosabb volt a korrupciós intézmények hovatartozása az ukrán államigazgatásban, addig egyáltalán nem érdekli őket a kárpátaljai magyarok sorsa, folytatta Szijjártó Péter. A sajtóban terjedő hírekkel ellentétben nem üzen Donald Trump amerikai elnök Magyarországnak az orosz kőolajvásárlások beszüntetésének ügyében, közölte a tárcavezető. A Harcosok órája című műsorban Szijjártó Péter rámutatott, Magyarországra két kőolajvezeték jön, az egyik Oroszország, a másik Horvátország felől, utóbbinak azonban kisebb a kapacitása, mint hazánk és Szlovákia együttes igénye, azaz egyedül azzal fizikailag nem lenne lehetséges a két ország ellátása. Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek további területekre, az űriparra, a védelmi és a távközlési iparra is kiterjeszti a már eddig is sikeres együttműködését, jelentette ki Szijjártó Péter, miután vendégül látta a közel-keleti ország külkereskedelmi miniszterét. A külgazdasági és külügyminiszter úgy vélekedett, a kétoldalú politikai együttműködés kiváló, nincsenek vitás kérdések, ez nagyban segíti a gazdasági kapcsolatok fejlesztését. Tavaly már majdnem elértük a $500 milliárd kereskedelmi forgalmat, az eddigi 24%-os növekedés azt mutatja, hogy idén át is lépjük, ismertette. A 4LG SDT projekttársasága megvásárolja az államtól a Rába NRT 74%-os tulajdonrészét, a fennmaradó részvényekre pedig darabonként 1789 forintos ajánlatot tett. A tranzakció összértéke közel 25 milliárd forint, amelyet saját tőkéből és hitelből finanszíroznak. A CSG Defense szakmai partnerként csatlakozik, és opciósan részesedést is szerezhet a projekttársaságban, illetve közvetve a Rába NRT-ben. A megállapodás célja, hogy a Rába regionális gyártási és fejlesztési központtá váljon, a 4LG ezzel teljes körű szárazföldi, légi és űripari portfóliót alakít ki, amely új exportpiacokat és innovációs lehetőségeket teremt, tudatták közleményben. Magyarország több erősségére is támaszkodhat a mesterséges intelligencia területén, mondta nemzetgazdasági miniszter az AI Summit Budapest 2025 című, a mesterséges intelligencia fejlődését, trendjeit és gyakorlati alkalmazásait bemutató nemzetközi konferencián. Nagy Márton szerint a fejlett infrastruktúra egyedülállónak számít, a lakosság digitális képességei fejlődnek, a high-tech export pedig versenyképes. A kormány két új tőkeprogramot indít, amelyek egyik kiemelt célja a magyar AI startupok finanszírozása lesz, elsősorban kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységeket finanszíroznak majd. A kabinet elkészült a magyar mesterséges intelligencia stratégia felülvizsgálatával, amelyet a szabályozási környezetváltozása is indokolt. Hangzott el a rendezvényen, amelyet a köztársasági elnök nyitott meg. A mesterséges intelligencia korszakhatár az emberi gondolkodás történetében és komoly lehetőségeket rejt, ugyanakkor számos etikai kérdést is felvet, emelte ki Súlyog Tamás. Együttműködési megállapodást írt alá Pintér Sándor belügyminiszter és Szalai Zoltán a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány főigazgatója. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár elmondta, a megállapodás kiterjed a tehetséggondozásra és a kutatásokban való együttműködésre. A kormány 30 milliárdról 40 milliárd forintra emeli a vállalati e-autó támogatás keretösszegét, közölt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Cepek Gábor elmondta, a 10 milliárd forint plusz forrásból közel 7 milliárd vidéki pályázatokra megy, és ezzel elérhetővé válik, hogy 2020-hoz képest 10-szeresére emelkedjen a tisztán elektromos meghajtású autók száma hazánkban. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyolfelhők mellett több órás napsütés várható majd a folytatásban. Elszórtan lehet zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2025. szeptember 8-a van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején professzor dr. Simén Falvi Zoltánnal, a Miskolci Egyetem gépészmérnöki és informatikai karának dékánjával beszélgetünk a múlt pénteki kitüntetés átadó szenátus ülésről, aktualitásokról. Ezután dr. Kövér László, az MCC középiskolás program környezet és természet moduljának vezető oktatója lesz a vendégünk, és legutóbbi miskolci előadásának egy részletét is elhozzuk önöknek, melynek témája Tanzánia volt, ahol 3 hónapot töltött. adásunk végén Zaher Zsolttal, a Mogyoródi Testvértelepülési Egyesület elnökével beszélgetünk a második piknik, mozi és családi nap elnevezésű programról, amely az elmúlt szombaton várta a nagyszámú érdeklődőt. Tartsanak velünk, érdemes! Adásunk elején professzor dr. Simien Falvi Zoltánnal, a Miskolci Egyetem gépészmérnöki és informatikai karának dékánjával beszélgetünk a múlt hét pénteki kitüntetés átadó szenátusülésről.
Mi is ez a mai alkalom? Ez az a alkalom a Miskolci Egyetemen, amikor a kollégáink azon kiemelkedő teljesítményét, amit egész évben nyújtanak, megpróbáljuk összegezni, áttekinteni, és a jelenlegi szabályainknak megfelelően értékeljük, és különböző bizottsági és előkészítő döntések után ez egy gyönyörű, szép, díszes ünnepség, hogy őket kitüntethessük.
Kiket hívtak a rendezvényre?
Hát nyilvánvalóan a kollégáink érkeznek erre a rendezvényre, külső vendégek is megjelennek, és azok a kollégáink kaptak ide meghívást, akik dolgozóként, oktatóként, kutatóként, vezetőként értek el olyan egyéni vagy szervezeti sikereket, amelyek alapján kiérdemelték ezeket a kitüntetéseket.
Hamarosan az ünnepélyes tanévnyitóra is sor kerül.
Így van, ez jövő hétfőn fog megtörténni, a kari évnyitók már a héten lebonyolításra kerültek, de a jövő hét hétfő lesz az az ünnepélyes pillanat, amikor megnyitjuk a tanévet, és hivatalosan is elkezdődik a 14 hetes szorgalmi időszakunk.
A felvételi eljárásról néhány szót, milyen az idei merítés?
Egészen kiválóra sikeredett, mármint ha fogalmazhatok úgy, hogy a tavalyi és a tavaly előtti jelentősen megnövekedett hallgatói létszámunkat sikerült megismételni, néhány területen még növelni is, úgyhogy valójában hallgatói létszám tekintetében körülbelül azonos hallgatószámmal tudjuk elkezdeni a új felvételisekkel ezt a tanulmányi évet. A hallgatók minősége egy következő kérdés, amelyet már a múlt héten elkezdtünk tesztelni matematika és fizika tesztekkel, és azt kell mondjam, hogy van némi változása a tavalyi eredményekhez képest. Ennek az oka pedig nem más, mint hogy tavaly még online módon töltötték ki ezeket a teszteket, és idén már személyesen, és ez okozott némi eredménycsökkenést, hogyha finoman fogalmazhatok, de azon vagyunk, hogy különböző technikákkal, mentorálási tevékenységgel igyekezünk ezeket a hallgatókat arra a szintre hozni, hogy ne okozzon nekik problémát ezeknek a szakoknak az elvégzése.
A képzésben milyen újdonságokkal várják a hallgatókat?
Nyilvánvalóan folyamatosan megújuló képzési programjaink vannak. Ez alatt nem csak azt kell érteni, hogy esetleg új szakok, új specializációk indulnak el, hanem a meglévő szakjainknak az átgondolása, áttekintése is egy stratégiai feladatunk. Van olyan kar, amely ezen már túl van, van amelyik kar most éppen dolgozik rajta, de lényegében szeretnénk mindig a munkaerőpiaci igényeknek megfelelni, és úgy alakítani a tanterveinket, a tantárgyaknak a tematikáját, hogy ezek sikerüljenek.
A munkaerőpiacról mi a véleménye, milyen változások voltak az elmúlt években, mik az igények?
Ugye én most a gépészmérnök és informatikai kardékányaként tudok talán autentikusabban megnyilvánulni, kevésbé a bölcsészettudományi és társadalomtudományi területeken. A mi területünkön azért látszanak azok a tendenciák, amelyek mondjuk informatikai területen vagy automatizálási, elektronikai területen a mesterséges intelligencia megjelenésével van némi átalakulása a munkaerőkereslet oldaláról. Tipikusan az informatikai területen egy pár évvel ezelőtti végtelennek tűnő akárhány informatikus keresletét kinyilvánító területről beszélünk. Ma már azért nem ez a helyzet, ma már valójában felkészültebb, azonnali munkaerőpiacon elhelyezkedő informatikusokat keresnek, és kevésbé kódolókat, programozókat, úgyhogy ezt látjuk már a kereslet oldaláról, illetve a klasszikus gépészeti területeken pedig az országos szinten is látható járműipari környezetnek a egyfajta megtorpanása és az ezzel kapcsolatban kapcsolódó iparágakat is magával húzó változásokat már most látjuk, tehát mi egyetem vagyunk, és a mi képzési programjaink nem napról napra, hónapról hónapra változnak, tehát ha valamilyen változást eszközölünk, akkor még ezt meg tudjuk tenni az oktatási hivatalon és különböző bizottságokon keresztül el tudunk indulni az új tantervekkel, addig nem hónapokban, hanem években mérjük ezt a dolgot, tehát ez egyfajta tehetetlenségét is jelenti az egyetemnek, de egyfajta biztonságot is jelent arra vonatkozóan, hogy a rövid távú trendeket nem kell azonnal, vagy nem tudjuk és nem is szükséges azonnal lereagálni, de nyilván látjuk a piaci változásokat.
A mesterséges intelligencia fejlődése hogyan hat a munkaerőpiacra és a képzésekre?
Hát egyértelműen látszik, hogy, és most lehet, hogy erősen idézőjelesen kell mondanom, amit most mondok, de a gondolkodó mérnök értéke fel fog értékelődni, és most már jelenleg is felértékelődik a rendszerben. Tehát aki tud a mesterséges intelligencia megjelenésével a saját szakmai területén egyfajta iránymutatást, kontrollt és magasabb szintű gondolkodást felmutatni, azoknak egyértelműen előnyt fog jelenteni ez a technológia megjelenés. Nyilván az iparági tulajdonosoknak egyértelműen, hisz ugye élő munka megtakarítást fog jelenteni, de nyilvánvalóan különböző iparágok különböző módon fognak erre reagálni, tehát ahol például nem tudjuk kikerülni az élő munkának, vagy nem lehet kikerülni az élő munkának a jelentőségét, ott talán kevésbé fog érződni, és azokon a területeken, ahol a sztereotípabb jellegű tevékenységek, és tipikusan ugye a informatikai területen a programozási, a kódolási területre talán ez még hatványozottabban értendő, ott pedig aránylag gyorsan és már most is láthatóan begyűrűzött ez a technológia.
Képzésben ez megjelenik, ez a tendencia?
Természetesen igen. Éppen a napokban készült el a Miskolci Egyetemen az az etikai kódex módosítás, amelynek részét képezi a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabályoknak a megfogalmazása. Ebben egyértelmű a szándékunk, tehát nem tiltani, hanem szabályozottan használni. Bátorítjuk a hallgatókat ezt a technológiát. Nyilván ebben az a kulcskérdés, hogyha valaki használja ennek különböző elemeit, az köteles ezt megmutatni, illetve jelezni az abban a műben, amiben ezt megtettem, és akkor senkinek nem lesz kétsége, hogy ezt etikusan cselekedte. Természetesen megvannak az eszközeink, módszereink, illetve szoftveri környezetünk arra vonatkozóan, hogy meggyőződjünk róla, hogy igazat mondott-e valaki, és így igazából annak lesz következménye, hogyha valaki úgy nyilatkozott, hogy ez saját munkájaként végezte, legyen ez egy doktori értekezés, vagy egy szakdolgozat, vagy egy éppen beadandó dolgozat, és valójában pedig olyan segítséget vett igénybe, amit meg nem tüntetett fel, annak természetesen lesz következménye.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Szívesen.
Az elmúlt percekben professzor dr. Simien Falvi Zoltánt, a Miskolci Egyetem gépészmérnöki és informatikai karának dékánját hallották. Dr. Kövér László az MCC középiskolás program környezet és természet moduljának vezető oktatója a beszélgető társam.
Afrika lesz a témánk, és egy nagyon érdekes tárgy van a kezedben. Szeretettel köszöntelek, ez mire való?
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ennek a Suhaili, az a Tanzániának egyik hivatalos nyelve, a Kwanja, Kwanjának nevezik, ami nem más, mint mindenki azt gondolja róla, hogy egy sporteszköz. Egy, hát mihez hasonlít ez?
Egy golfütőhöz igazából, egy furcsa alakú.
Egy nagyon rövid golfütőhöz, fel olyan hosszúságú, mint egy golfütő, és ilyen ellaposodott feje van neki, eléggé hajlékony, és ez nem más, mint egy fűvágó, fűnyíró eszköz, ugyanis Tanzániában akár autópálya mérnökség, akár különböző parkfenntartók humán erőforrással oldják meg ezt a dolgot, elég masszív humán erőforrással, és derekukat nem sajnálva, órákat, sőt napokat, heteket így vágják a füvet.
Ez nagyon kemény meló lehet akkor.
Hát még nézni is rossz volt. Ugye én is elgondolkoztam rajta, hogy ez is amúgy egy Kínából származó darab, egy eszköz, hogy Kínából biztos olcsón tudnának beszerezni fűnyíró gépet, vagy szegélyvágót, vagy bármit. Csak utána esett le a dolog, hogy a 65 milliós országban akkor nagyon-nagyon sok ember mit csinálna, mi lenne a munkája, a foglalkozása.
Hogy kerültél Tanzániába? Miért pont Tanzánia?
Egy egyetemi szálnak köszönhető ez, egy mobilitási ösztöndíjat, egy kutatói ösztöndíjat nyertem. Én a doktori fokozatomat varjúfélék kutatásából szereztem, ez a kutatási érdeklődésem is. Varjúfélék városi környezetben, itt most Magyarország kontextusában lehet gondolni például a dolmányos varjúra, akiről lehet hallani, hogy előszeretettel támadja meg fészkelés időszakba az embereket. Hát én ebből doktoráltam, illetve a vetési varjú, ami nagyon aktuális napjainkban, míg előbbi egy vadászható, utóbbi egy védett faj, mind városi területen, mind városon kívül, és hát mivel, hogy nem, Afrikába is a varjaknak köszönhetően költöztem át, 3 hónapot töltöttem ott, de ott egy nagyon izgalmas fajjal, azt lehet mondani, hogy a körülbelül 130-140 varjúfaj közül a legsikeresebbel egy invazív, idegenhonos varjúfajjal, az indiai házi varjúval foglalkoztunk.
Mi a különlegessége, miért ilyen sikeres?
Különlegesége az, hogy hát az indiai házi varjúnak, hogyha így gondolkozunk, akkor talán ráhibázunk, hogy sok köze nincs, nem lehet Afrikához. Az indiai házi varjú az ős hazája India, Pakisztán, Banglandes, Nepál, tehát ez a régió, de egy úr, hát azt lehet mondani, hogy a varjaknak a Genghis Khanja, ugyanis mind közvetlen, mind közvetett emberi segítségnek köszönhetően elterjedt, azt lehet mondani majdnem az egész világon. És Afrika az nagyon izgalmas történet, mert az 1880-as évek végén a britek telepítették be Zanzibár szigetére, amely jelenleg Tanzániához tartozik, a nyaralás szempontjából egy nagyon frekventív hely, ahol ezeket a varjakat ilyen szemét eltakarításra használták, ezért telepítették be. Maga a faj az nagyon kötődik emberhez, emberi településekhez, az ott fellelhető kommunális hulladékhoz, ez napjainkban is így van, de akkoriban gondoljunk a sok szerves hulladékra, a dögökre, konyhai maradékokra, és különösen az erre települő rovarokra, kétértűekre, csótányokra, férgekre, egyéb másra, amit mind-mind a varjú előszeretettel elfogyasztott. Annyira jól érezték magukat Zanzibáron, illetve az új munkájuknak köszönhetően elég szépen elkezdtek szaporodni, úgyhogy egy jó 100 év alatt azt lehet mondani, hogy napjainkra Kairótól, tehát Észak-Afrikától a Dél-Afrikai Köztársaságig, Fokvárosig teljes Kelet-Afrikát meghódították. De ott vannak az Arab-félszigeten, Ausztráliában, Szingapúron, Malajziában, és Európában is megpróbálták megvetni a lábukat, de egy rotterdami kikötőben jelent meg 2 egyed, aztán ott is feldúzott 30-40-re a kolónia, de a holland kormány sikeresen kiirtotta, hogy ilyen csúnya igét és szót használjuk.
Miért?
Azért, mert semmi közük a hazai, az európai ökoszisztémához, és nagyon jogos amúgy a kérdés, hogy miért, Ha említettem a dolmányos varjat, vagy Magyarországon más egyéb vadászható varjúfa is van, szarka például, vagy például a szajka, ő is ez a csapathoz tartozik, de sem a természetvédelmek, sem a vadgazdálkodásnak nem lehet célja a zéró tolerancia, a teljes kiirtása őshonos fajoknak. Itt ugye emberközpontú világot élünk, tehát mind vadgazdálkodásból, természetvédelemből, hogy káros hatása van, mert tojásokat, fiókákat, védett állatokat elfogyasztanak. Őshonos fajok. De az idegen honos fajoknak ökológiai, természetvédelmi szempontból semmi, de semmi keresni valója nincs és nem lenne. Maradjunk Afrikánál, de ez lett volna Európában is, nagyon komoly problémákat okoznak, mind társadalmi, mind környezeti, mind gazdasági szempontból, hogy kezdjem a gazdasági valót Afrikában, millió shillingekbe kifejezhető az, ami szó szerint kárt tesznek például ott a helyieknek, a háztáji baromfi neveldébe, tojásokat, fiókákat megeszi, imádja a mangót, a datóját, a papaját, a kertészeti növényeket. De ezek mellett betegségeknek is a hurcolója, gondoljunk bele, hogy azért Afrikában mások a koloniális hulladék helyezésének a szokása, illetve hát praktikái, mint itt Európában, és jelentős vektorai különböző elsősorban enterális betegségeknek. Ezek mellett a akkor mondok egy teljesen praktikus dolgot, amelyel akár Európa is találkozhat Afrikában. Akár nézzük Kenyát, Tanzániát, Zanzibár szigetét, nagyon komoly tengerparti reszortok vannak, és nem olcsóak ezek a szálláshelyek, és ott, ezt úgy képzeljük el, mint itthon a parlagi galambok, hatalmas nagy rajokban megjelennek ezek a varjak, és akár nem csak a reggelink maradékát, hanem reggelink, akár vagy vacsoránk közben kiveszi a falatot a szánkból. Tehát ez egy nagyon kellemetlen dolog, és nyomul folyamatosan be ez a faj Afrikába is keletről nyugatra, azaz különböző ökoszisztémák, akár nemzeti parkoknak az élővilága is bajban lehet tőlük.
Egy nagyon intelligens madárfajról beszélünk, idomítható vagy tanítható?
Nekem személy szerint volt dolmányos varjam, hogy hazai fajnál maradjunk. Eszméletlenül intelligensek a varjúfélék, tudjuk jól, hát attól függ, hogy mely fajról van szó. Az ilyen közösségi médiában, a természetfilmekben elsősorban az Ausztráliához közeli új-kaledóniai varjú szokott feltűnni, aki eszközt is képes használni ahhoz, hogy élelemhez jusson. Na most valószínűleg az indiai házi varjú is rendkívül intelligens és okos lehet. Eléggé szociális, de hogyha egy-egy fiókát kiemelnénk a fészekből és saját magunk felnevelnénk, akkor egész biztosan olyan kis hű, okos, illetve csalafinta társává válhatna az embernek.
Miről fog szólni még az előadásod a varjúféléken túl?
Ez mindenféle szakbarbárság nélkül, próbálom egy olyan 15 percbe besűríteni, hogy én miért is mentem oda és mit csináltam ott. Nem erre fog fókuszálni az előadás. Közel 3 hónapot töltöttem ebben a kelet-afrikai országban, amely stabil politikailag, biztonságos, nagyon barátságosak az emberek, akik ott laknak. Végig ezt tapasztaltam, ezzel találkoztam. Különböző blokkjai lesznek az előadásomnak. Az első ugye a varjúfajjal fog foglalkozni, utána pedig hát a hétköznapokban szeretnék majd betekintést nyújtani, képes élménybeszámolommal, mit tettem, mit csináltam, milyen élethelyzetekbe kerültem, hogy élnek, hogy gondolkoznak ott az emberek, milyen az életszínvonal, milyen az életminőség, egyéb más személyes emberi találkozásomat is szeretném megosztani, és végül nem utolsó sorban, amivel majd zárni fogom az előadást, az nem más, mint arra kérdésre fogjuk keresni a választ, hogy érdemes-e nekünk, magyaroknak, elutazni Tanzániába, szafarizni Zanzibárra, és hogy ez árértékben megéri-e nekünk.
Lelőhetjük a poént, ez a műsor már az előadás után fog lemenni.
Lelőhetjük a poént, Afrika turista szemmel, turista létben nagyon-nagyon drága, nem gondolnánk. Tehát elrepülni oda, ezeken a programokon részt venni, szafarizás is irdatlan drága. Ezek mellett azt tapasztaltam, és turisztikailag frekventált helyeken, hogy a fehér embert így a afrikaiak sokszor ilyen két lábon járó pénzes zsáknak nézik, nem olcsó, és akkor ezek mellett még ugye a borravalókat is elvárják. Zanzibárban hiéna taxisokkal találkoztunk, egyéb iránt én 2-10 percet fürödtem az Indiai óceánban, mert az árapály jelenség az nagyon erős ebbe a szigetbe. Szigetnél, míg keleti parton voltunk, az északi parton talán stabilabb a vízszint. Szóval én azt mondom, hogy ha valakinek ha csak nem nagy ám az, hogy szafarizon és az elefántcsordákat maga előtt lássa, mert ez tényleg így, tehát ez egy óriási nagy élmény. Én azt is mondanám ezekre a nemzeti parkokra, ezekre a szafarikra, hogy a természetnek a színháza, tehát csodálatos élmény, de ár értékben nagyon-nagyon drága, úgyhogy én legközelebb inkább Ázsiába megyek.
Nagyon szépen köszönöm, és várjuk az előadást.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Most egy részlet következik dr. Kövér László előadásából. Témája Tanzánia.
Debreceni vagyok, és a Cibis városba abból szereztem a doktori fokozatomat, hogy a varjakat kergettem, meg nézegettem. Gondolok itt a dolmányos varjúra, a kétszínű torruhásra. És igazából maga ez a előadás egy olyan 70-80 perc előtt fogunk állni. Bízok benne, hogy nem lesz unalmas, mert főleg képeket hoztam, illetve élményeket. 3 hónapot töltöttem Tanzániába, majd látni fogjuk, hogy hol kellett Afrikába. Hát a varjak miatt. A varjak miatt csak nem egy őshonos fajról lesz szó, hanem egy idegen honosról, egy izgalmasabb dologról. De nézzük is, hogy maga az előadás az hogy fog felépülni. Lesz néhány ilyen bevezető gondolat magáról a fekete kontinensről, csak ilyen alapozás, hogy mégis, hogy hol vagyunk, meg hova jutottam, meg miért. Aztán megígérem, illetve majd lehet esetleg stoppert nyitani, hogy mindenféle szakbarbárság nélkül kívánok majd szólni magáért ezért, hogy miért is mentem, meg mit is csináltunk mi az ottani varjúfajjal kapcsolatban. És aztán, hát nem hiába adtam egy ilyen, hát hogy is mondjam, érdekes címet ennek egy hónap számvizetésbe, ami nem is egy hónap volt, hanem 5 hét, amíg egyedül voltam,
és a Dobosi Laci, a másik vezető oktató tartotta bennem többek között a lelket, majd látjuk, hogy miért. Ebből az etapban szeretnék majd szólni az afrikai, de bocsánat, tanzániai, jó? Majd ezt hangsúlyozom, mert Tanzániában voltam, Afrika hatalmas. A hétköznapokról, mit tettem, mit csináltam, hogyan gondolkoznak, hogyan élnek ott az emberek, ebbe fogunk majd betekintést nyerni, meg néhány izgalmas dologban, meg emberi találkozásban, és végül, de nem utolsó sorban, tegye fel a kezét, aki már volt Afrikában. Jó, tegye fel a kezét, aki már volt Fekete Afrikában. Igen, ugye ez egy másik kérdés, mert erre is fel van figyel. És tegye fel a kezét az, aki szeretne eljutni Fekete Afrikába, mondjuk éppen Tanzániába, mert szeretne szafarizni, megmászni a Kilimandzsárót, vagy áztatni a lábát az Indiai óceánba, az Zanzibár partjainál. Jó. Akkor vajon, tehát az előadásnak a végén pedig megnézzük azt, hogy érdemes-e a képzeletbeli, vagy valós malac persejben tömködni nem csak a brópénzt, hanem a papírpénzt, mennyi pénzt kell érdemesen elmenni Tanzániába, vagy például Zanzibározni. Jó? Úgyhogy indulhatunk? Ez áll előttünk, hoztam ilyen, majd még ilyen kis videót is. Na már most ugye azt említettem, hogy Afrika az hatalmas. Tehát kontinensek méretét tekintve a második legnagyobb, de hogyha nézzük az országokat, akkor a legtöbb ország itt találta, a legtöbb független ország, 54, ha bár azért hozzá kell tennem, hogy talán fel van tüntetve a dián az is, hogy nagyon divers, illetve sokszínű ez a kontinens, és azon belül az országok is. Ugye nagyon nem mindegy, hogyha északra nézünk, mert úgy gondolom, hogy nagyon sokan esetlegesen Egyiptomba, vagy nagy isten Marokkó, ugye a honfitársak között eléggé frekventált turisztikai célpontok ezek. A Észak-Afrikára azt mondják, hogy nem is igazi Afrika. Ugye itt arab hatás van, főleg muszlimok. Hát ugye geográfusok most kővel megdobálnának, hogy ezt mondom, de van benne igazság. Aztán teljesen más, hogyha a szájövezetre gondolunk, teljesen más, hogyha az egyenlítő menti dzsungeles világra gondolunk, vagy az eléggé modern déli részre. Politikailag is rendkívül divers. Tudjuk jól, hogy vannak forrongások, voltak polgárháborúk, népirtások. Ezek mellett, hogyha nézzük nyelvi, vallási, kulturális szempontból is, egy olyan katyfasz, egy olyan diverzitás, hogy ez egészen elképesztő. Illetve itt van egy érdekes ábra egészen 2020-ig. Hát a reprodukció, hogyha nézzük az emberi fajt, a legnagyobb jelenleg és a jövőben is itt a fekete kontinensen van, illetve várható. Ez igaz Tanzániára is, ahol csináltuk egy ilyen kérdőíves felmérés, gyerekek száma 0, 1, 3, 3, 6, 6, 8, 9 felett. Tehát ilyen válaszadási lehetőségek voltak. Na most, hogyha az afrikai kontinens, akkor egyből eszünkbe jut példának okáért a szafarizás, különböző természeti kincsek, gondoljunk ásványkincsekre, és nem csak ami ott fel van tüntetve, hogy arany, gyémánt, réz, meg kőszén, hogyha gondolunk Algériára, vagy Líbiára, földgáz, kőolaj, irdatlan nagy potenciállal bírnak, de ezek mellett bauxit, nikkel, foszfát, rubin, bármi. Még olyan speciális dologra is lehet gondolni, hogy Tanzániára tekintünk, mint a Kilimandzsáró lábánál a tanzanit, amit a gyémánnál is ritkábbnak, még értékesebb, hát drága kőnek gondolnak. Ezek mellett ugye hát lehet gondolni a nagyon gazdag orvosokra, meg ezek azokra, akik elmennek és lepuffantják szerencsétlen állatokat. Törölj, nagyon komoly bevételi forrás, és képzeljük el, hogy akár eszköze is a vad, illetve a természetvédelemnek a trófeavadászat. Erre egy külön előadást tudnék tartani, maradjunk annyiba, hogy ez a tevékenység inkább, hogyha korrupciómentesen és szabályozottan van csinálva, akkor a természetérvényeknek a fenntartását biztosítja. Hát meg természetesen kávé, tea és sok minden más. Na most ezeket az értékeket az öreg kontinens, az őseink, különösen a nyugat-európaiak, azok elég hamar felismerték, és úgy gondolták, hogy ha már így Európában szűkösek a források, akkor miért ne tennék rá a kezüket ezekre a területekre, és a gyarmatosítási versenybe nagyon hamar előnyhöz jutottak a franciák, az angolok, de azért próbálták a németek is felvenni ezt a versenyt, ezt a térképet az első világháború előtt kirobbanása előtti állapotokat tükrözi. És ha nézzük Tanzániát, német, és utána pedig brit fennhatóság alatt volt. Nem sokan utazunk, nem annyira preferált Afrika, mint mondjuk Ázsia, vagy egyéb más térsége a Földnek. Ennek oka egyrészt különböző sztereotípiák. Ugye elmegyünk Afrikába, ránk néznek, már biztos écesek leszünk. Meggyilkolnak, megvernek, gorombák, amúgy is teljesen feketék, hát ez olyan félelmetesek ezek az emberek. Betegségek vannak, vízhiány, éhezés és társai. Na most ez megint törölj, mert ez mind igaz, de nem mindegy, hogy mely történelmi időkben járunk, illetve, hogy milyen ország, mely ország részben vagyunk. Ezeknek a legtöbb része napjainkban tényleg sztereotípia, de egy dolog erről a diáról hiányzik, ami egy nagyon fontos ilyen hozadéka volt az utamnak, és át szeretném önöknek, illetve nektek adni. Mi hiányzik erről a diáról? Miért nem nagyon utazunk Afrikába? No, mit gondolunk? Igen, infrastruktúra, igen, ez is jó. Különben pont Tanzániában nagyon jó volt az infrastruktúra, az utaknak a minősége. Na, akkor elárulom az, hogy Afrika egy turistának, és utazzunk Kenyába, Dél-Afrikába, Tanzániába, Namíbiába, Botswanába, bármi, nem olcsó, drága, nagyon nagy, ezt jól jegyezzük meg. Afrika már ami turisztikailag frekventált hely, ahol van látványosság, értelme elmenni, akár vadászni, akár szafarizni, drága. Majd a biztos anyagiakról is beszélek, és természetesen, hogyha vége van mondani valómnak, akkor bárki tabu nélkül bármilyen kérdést feltett nekem, jó? Drága. No, de maradjunk ott, hogy amúgy Afrika csodálatos. Természetesen, hogy gondolunk, és mondtam azt, hogy hihetetlenül divers kulturálisan, képzőművészeti alkotásokról beszélhetünk, akkor ezek mellett, hogyha tovább megyünk, nem csak immateriális, hanem materiális értékei vannak. Néhány kiragadott példa van itt. Példának okáért most sikerült eljutni, ez egy világörökségi helyszín, ez a Kilva Kisivani. Középkorban fényes civilizáció volt, ott a kereskedelem egyik főpontja. Vagy akár vannak ezek a sárból, szalmából tapasztott mecsetek, amelyek nagyon-nagyon izgalmasak lehetnek. Majd fogok egy diát hozni arról, hogy az emberi vállásunknak is nagyon komoly helyszínei különböző kelet-afrikai országok, és végül egy érdekesség, hogyha esetlegesen valaki eljut valamilyen szerencsejátékba, szerencsekerékbe, vagy ide-oda, ugye az intelligencia, illetve a tudás számít, és felteszik azt a kérdést, hogy hol van a világon a legnagyobb katolikus templom, akkor azt ne Itália területén keressük, hanem Elefántcsontparton II. János Pál pápa szentelte fel, és nagyobb területileg meg befogadó képességi szempontból is, mint a Szent Péter téren, az egy ilyen érdekesség.
Az elmúlt percekben dr. Kövér Lászlót, az MCC középiskolás program környezeti és természet moduljának vezető oktatóját hallották. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh-oh, and if you fall, get up, eh-eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh-eh, waka, waka, eh-eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Time to shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a beat and this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. For Africa, I will have a journey, biggie, mama, whatever. Adásunk végén Zaher Zsoltot, a Mogyoródi Testvértelepülési Egyesület elnökét kérdezem.
Hihetetlen környezetben és hihetetlen hangulatban ülünk itt, beszélgetünk a Hungaroring pálya mellett. Mi is ez az alkalom?
Immár a második alkalommal szerveztük meg 2024 után 2025-ben is a Piknik Mozé és Családi Nap elnevezésű rendezvényünket, ami igazából kora délután kezdődik egy családi programokkal, gyerekfoglalkozásokkal egybekötött családi nap, gasztroudvarral, kézműves borokkal, ami inkább már a felnőtteknek vonzó, és a napot, az estét pedig egy tényleg, ahogy említetted, egy fantasztikus környezetben, már-már olasz hangulatot idéző helyszínen egy nagyszabású filmvetítéshez zárjuk, és a mai film az a 2024-es sláger magyar film, Hogyan tudnék élni nélküled.
Miért pont ezt választottátok?
Hogy ez honnan jött a filmválasztás, az pofon egyszerű. A egyesületi tagokat felkértük, hogy mindenki a filmlistából, amit a Piknik Mozi technikai stábja a rendelkezésünkre bocsájtott, abból mindenki választunk ki hármat. A legtöbb hármat kapott, pedig a legtöbb három szavazatot kapott filmet, pedig a Facebook oldalon közönségszavazásra tettük ki, és elsőprő győzelmet aratott a Hogyan tudnék élni nélkülen.
Hihetetlen érdeklődés van az egész rendezvényre és erre a programra. Erre számítottatok?
Tavaly évben mértük sorszámozott karszalaggal az egész napi látogatószámot, és büszkén mondhatom, hogy 800 feletti látogatószám volt. Az idei évben legalább ennyi látogatót szerettünk volna úgymond elérni. A nap folyamán talán egy picit kevesebben vettek részt a családi napos programelemeken, úgymond. Viszont látva a ma esti filmre érkező látogatószámot, bátran mondhatom, hogy szerintem másfélszer annyian érkeztek a filmre. Hál' Istennek az utcán állt a sor vége, amikor a karszalagot osztották a kolléganők, úgyhogy én azt gondolom, hogy a tavalyi látogatószámot minimum elértük az egész nap folyamán a karszalag kiosztás számolásával.
Ez azt is jelenti, hogy gyakrabban kéne ilyen programit, ugye?
Én azt gondolom, hogy most már ez a második olyan esemény, ami bizonyítja, hogy van létjogosultság az ilyen típusú rendezvénynek. Én azt gondolom, hogy felbátorodhatunk, és akár egy évbe kettőt is szervezhetünk. Nyilván itt ennek a legnagyobb gátja, vagy a lehetőségeket, ami kicsit korlátozottak, az ugye az anyagi oldalra vezethető vissza. Én azt gondolom, hogy ha tudunk magunk mellé megnyerni szponzorokat, már pedig lesznek olyan fotó és videófelvételek az idén, amivel szerintem erre lesz mód a jövőben, akkor akár gondolkodhatunk egy nyár elejében, meg egy nyár záróba is, mint a mostani.
Láttam, hogy drón is keringett felettünk, tehát lesznek drónfelvételek is majd hamarosan a Facebook oldalon?
Igen, a tavalyi évben is készítettünk drónfelvételeket, pusztán saját felhasználásra, mert készült egy nagyon jó brosúra a tavalyi rendezvény követően. Ez a brosúra nem titkolt szándéka, nyilván szponzorszerzési célból, mint marketing anyag került elkészítésre, és ebben vannak nagyon jó látványos képek. Én azt gondolom, az idei évben ezt tudjuk überelni.
Mondjuk el, hogy mi minden volt itt a nap folyamán, például lovagolni is lehetett.
Így van, ahogy említettem, 13 órától nyitottuk ki a kapukat, és vártuk a látogatókat, gyerekeket, gyerekes családokat. Gyerekeket többféle kézműves foglalkozással vártuk, volt agyagozás, papírfonás, több technikával, volt faajándéktárgy készítés, festék, festés technikát lehetett elsajátítani, amit utána fatárgyakon egyedi ajándéktárgyat tudtak a gyermekek gyártani. Ezen kívül két nagyon jó pofa nagyméretű ugrálóvár várt a gyerekeket, illetve a programon csapata egy újrahasznosított anyagokból készült ökojátszóteret hozott, és ezzel szórakoztatta úgymond a gyerekeket. Ezen kívül, ahogy említetted, lovaglásra is volt lehetőség, egy helyi lovászházas pár jó voltából, és ezen kívül pedig helyi borászok megmutatják meg a rendezvényen a díjnyertes boraikat, illetve hotdog, hamburger, kürtös kalács, lángos, gyümölcsborok, kézműves pálinkák, gyínyertes pálinkák, ezek már nyilván inkább a felnőtt korosztály részére volt incsiklandó, illetve csapósörök, fagylaltok és minden egyéb kulináris élményekkel vártuk a látogatókat.
Például ingyen popcornnal.
Például, és itt meg is említem a két fő támogatónkat, Magyarország Nagyközség Önkormányzatát és az Astra Film Stúdiót. Az ő támogatásuk nélkül az idejében ez a rendezvény nem valósulhatott meg, és igen, az ingyen popcorn az úgymond a desszert, mint támogatási rész volt az Astra Film Stúdió részéről. Ők a mozi alatt is egyébként a látogatóknak és a filmnézőknek ingyen popcornnal kedveskednek.
Autentikus olasz zene várta az ideérkezőket a mozi előtt egy 2-3 órán keresztül, és tombolátok is volt.
Igen, Testvértelepülési Egyesületünk az elmúlt években több olyan gasztronómiai programot is szervezett már, például volt olasz est, volt Giro Pizza, ahol egy nagyon jó barátságot ápoló olasz zenész húzta a talpalávalót, mondjuk így. Marcello, aki egyébként nagyon-nagyon sok éve családjával Magyarországon él, pont Magyaród szomszéd városában Fóton, és ő az, aki a Piknik mozin is egyébként olasz slágerekkel szórakoztatja a látogatókat, és igen, Tombola megvásárlásával a látogatók az Egyesületet és az Egyesület munkáját tudták támogatni, melyet ezúton is köszönünk nagyon nagy szeretettel nekik, és a Tombola nyeremények pedig autentikusan olasz gasztronómiai termékek voltak, úgy mint például olasz prosecco, vagy pisztáciakrém, vagy éppen bogyoróvaj, és ezek nagy sikert arattak a tavaly évben is, és hát próbáltuk ezt az idejévre is átültetni, ezt a hagyományt úgymond.
Mondhatjuk, hogy a szomszédban van a Hungaroring, gondolom, amikor itt megy a verseny, akkor itt nagyon nagy élet van akkor is.
Igen, ugye ez a helyszín, a Kamarás Ringhouse és Camping, az egyrészt egy rendezvény helyszínként funkcionál az év 365 napján, és Forma 1 idején, illetve a Hungaroring nagyszabású autó motorsport rendezvényein pedig szálláshely szolgáltatást nyújt a helyszín, illetve campingként funkcionál. És igen, a Forma 1 ideje alatt itt is, ahogy a Hungaroring körül nagyon sok helyen felpesdül az élet, és az ország, illetve nem csak az ország, hanem Európa és a világ minden tájáról érkeznek ide vendégek, akik igénybe veszik a kemping szolgáltatásait.
Mondjunk elérhetőségeket.
A Facebookon a Magyaródi Testvértelepülési Egyesületet lehet követni. A logónk az harmonizál a magyar, az olasz és az erdélyi színekkel, mert ugye van Magyaródnak erdélyi testvértelepülése is. Minket itt tudtok, vagy itt tudnak a kedves hallgatók megtalálni. A helyszín pedig, ahogy említettem, Kamarás Ringhouse és Camping, szintén a Facebookon elérhető. Azt gondolom, ez a legegyszerűbb és leggyorsabb, onnan pedig a különböző oldalakra el lehet már könnyen navigálni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és ezt az élményt is, nagyon jól éreztük magunkat a családban.
Mi pedig köszönjük a lehetőséget, és hát reméljük, hogy jövőre újra itt ugyanekkor.
Az elmúlt percekben Zahár Zsolttal, a Magyaródi Testvértelepülési Egyesület elnökével beszélgettünk. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel egy órában előbb professzor dr. Simén Falvi Zoltánnal, a Miskolci Egyetem gépészmérnöki és informatikai karának dékenjával beszélgettünk, majd dr. Kövér László, az MCC középiskolás program környezet és természet moduljának vezető oktatója volt a vendégünk. Témánk elsősorban Tanzánia volt, adásunk végén pedig Zahár Zsolt, a Mogyoródi Testvértelepülési Egyesület elnöke nyilatkozott rádiónknak a második piknik, mozi és családi nap programról. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Bring it back, don't take it away from me because you don't know what it means to me. You will remember when this is blown over, everything's over, by the way. When I grow older, I will be there.
Hurry back, hurry back.